És itt van velünk a vonalban Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője, ahogy ígértük. Jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggel!
Hát most melyik...
Miniszterelnöki beiktatás volt, a miniszterelnök adott egy beszédet, erre meg megijedt a forint. Ezt mi nem mindig értjük, hogy ez miért van. Van, amikor sokkal durvábbakat mondanak, és mégsem reagál rá a magyar fizetőeszköz. Most meg igen.
Most elég egyértelműen akkor történt, amikor a szavait elkezdték értelmezni a hírügynökségek. Itt most az árszabályozás okozhatott, vagy még a konkrét összeg, amit Szijjártó Péter kért a magyar vétó elkerüléséért az olajembargó ügyében, vagy mi okozhatta?
Hát, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor természetesen nem tudjuk, hiszen ugye, hát valahol valaki rátenyel el egy gombra, elkezdi adni a forintot, és akkor gyengül. Hogy ez most ő éppen miért csinálta, vagy ez a pár szereplő miért csinálta, aki ezt elindított, azt nem lehet 100% biztonsággal mondani. Alapvetően szerintünk két lehetőség van. Az egyik az, hogy kiszivárgott egy olyan hír, amit még mi sem látunk, és senki sem lát, de a piacon elkezdett terjedni. A másik pedig az, hogy elég sok minden nyomasztja mostanában a forintot, és ez valahogy összeállt a befektetők fejében egy sztorivá. Ugye, hogyha csak azt mondjuk, hogy tegnap például született már 400 forintos befektetési ajánlás a forintra megint valamelyik nagy befektetőháztól, hogy mondjuk a rajta ez technikai elemzési képe azt mondja, hogy akkor éppen 384 volt a forint, hogy 390-ig el fog menni szerintük, és hogyha gyengébb a megállapodás esélye éppen az olaj vagy gázügyekben, akkor ez 400 is lehet technikai alapon, akkor ugye látszik, hogy azért van elég olyan gondolkodás, olyan tényező, ami a befektetők fejében inkább forint gyengülést indukál. Hogyha ez bele kellene valahogy passzintani azt, hogy a miniszterelnök mit mondott tegnap, akkor talán valami olyasmi lehet ez a kép, hogy ugye múlt héten a Magyar Nemzeti Bank jelezte, hogy a nagyon agresszív kamatemelési sorozata az valószínűleg véget ért, és helyette egy finomabb, lágyabb szigorítási periódus veszi kezdetét, ami ugye azért pont akkor született meg ez a bejelentés, amikor kijött egy a vártnál jóval magasabb inflációs adat, és ezek után pedig a miniszterelnök azt mondta, hogy az infláció elleni küzdelmet különböző, hát ilyen nem egészen tisztázott, ahogy fogalmazott, de árszabályozó lépésekkel, finom árszabályozó lépésekkel próbálják megteremteni. Ugye még az sem volt egyértelmű a megfogalmazásból, hogy ez azt jelenti, hogy a jelenlegi árstoppokat csak nagyon lassan oldják föl, vagy azt jelenti, hogy további árstoppokat vezetnek be.
Ugye ezt akartam kérdezni, mert ez egészen konkrétan úgy hangzott, hogy óvatos, de határozott árszabályozó intézkedések lesznek.
Így van, igen.
De ebbe bele lehet mindkettőt magyarázni, hogy...
Pontosan, ugye ez lehet így is, lehet úgy is. Ugye most, ha nagyon spekulálni akarok, akkor az látszik, hogy például mondjuk a csirke mellel nem fogták meg a csirkehús árát. Tehát, hogy lehet, hogy akkor ott azt kiterjesztik másra is. Ugye az látszik, hogy azt gondolta mindenki, hogy a helyettesítő termékek miatt a más hústermékek árát is megfogják ezzel a lépésre. Pont az ellenkezője történt. Nagyon látványosan ellódult például a csirkeszárny és egy csomó más terméknek az ára. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg további ilyen intézkedésekről van szó, és akkor ez a befektetők fejében összeállhat egy olyan képpé, mondjuk, ahol azt mondják, hogy a kormány látja, hogy a növekedéssel lesznek problémák a világban, akkor biztos nálunk is. Van egy olyan ugye stagflációs dilemmánk, hogy akkor most a növekedést mentegessük-e meg, hogy az infláció ellen küzdjünk. Ugye a kettő az ellentétes irányú intézkedéseket igényel, és most úgy tűnik, hogy a kormány és a gazdaságpolitika általában azzal, hogy a jegybank is leértekeri a monetáris szigort, és a kormány pedig inkább besegít mindenféle álszabályozó lépésekkel, nem azzal a klasszikus módszerrel próbálja meg visszafogni az inflációt, amivel egyébként általában szokták az országok, és akkor esetleg, de nyilván ez már csak a mi találgatásunk ebben a dologban, összeállhatott ez egy olyan képpé, hogy igazából a jegybank és a kormány nem akar különösebben nagyon látványosan tenni az ellen, hogy a forint ne gyengüljön, mert egy lazább gazdaságpolitikát kíván esetleg megfogalmazni annál, mint amit eddig gondoltunk.
Akkor van egy másik összeesküvés elmélet is, hogy annyira nem küzdenek az infláció ellen sem.
Hát ebből az is következett, igen.
Az is következett, ez pedig azért jó, én olvastam ilyen elemzést, kifejezéseket, érdekel a véleményed, mert hogy rengetegen ülnek állampapírba, nagy az államadósság, el lehet inflálni egy jelentékeny részét, minél nagyobb részét el lehet inflálni, mert hogy minél nagyobb az infláció, annál kevesebbet kell ebből visszafizetni. Nézzük meg ugye a lakossági állampapírok garantált kamatát, meg nézzük meg az inflációt.
Kétségkívül ugye ez a financial depressionnek nevezett jelenség, amikor egy inflációval próbáljuk meg kinőni az adósság problémáinkat, ez létezik, bár szerintem most talán annyira nem erős, de lehetnek rá érvek, hiszen mondhatjuk azt, hogy ugye az egész világban elkezdtek emelkedni a kamatok, ez ugye egyre jobban nyomja az államadóssággal terhelt országok büdzséjét, és akkor innentől kezdve ugye mit lehet csinálni, az inflációval azért elég jól lehet egyrészt a költségvetést is akár segíteni, másrészt pedig a kamatokat is reál értelemben le lehet csökkenteni, hiába emelkedtek magasra. Ugye ami miatt ez egy kicsit most más műfaj, és amit a kormány talán csinál, bár ugye igazából ez inkább még a piac részéről is csak találgatás, az nem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon durva monortodox dolog, az, hogy valóban a mostani infláció az nem olyan, mint amilyet megszoktunk az elmúlt évtizedekben, hanem ugye egy ilyen költségsok alapú, az energiaáron keresztül gyűrűzik be. És ez ellen egyébként pedig egy ilyen nagyon szigorú, ugye általában keresletre hatni képes gazdaságpolitikai eszközökkel, mint kamatemelés, meg egyebek, azért nagyon nehéz érdemben hatást kiváltani.
Ugye ezt mondja az Európai Központi Bank is, és ezért tartja nagyon alacsonyan kamatokat.
Igen, tegyük hozzá, hogy az Európai Központi Bank azért is mondja, mert azért mondjuk akár a munkaerőpiaci feszessége, akár más gazdasági paraméterei messze nem olyanok egyébként, mint az Egyesült Államokban, ahol valóban ilyen túlhevülésre utaló jelek is vannak, tehát mintha nem csak a költség sok, hanem a helikopterpénz, meg az a sok minden, amit itt a koronavírus válságban az ottani gazdaságpolitika elkövetett, ezek összességében vezetnek inflációhoz, és ott azt gondolja a jegybank, hogy van olyan komponens ennek az inflációnak, ami ellen lehet küzdeni agresszív kamatemelésekkel. Lehet, hogy előbb-utóbb az Európai Központi Bank is ezt fogja mondani, hiszen ugye ennek azért az a rizikója ennek a dolognak, hogyha ilyenkor nem küzdesz elég hitelesen, hogy akkor a várakozások elindulnak. Ha mindenki azt látja, hogy senki nem törődik az inflációval, akkor ugye elkezdenek inflációt várni a gazdaság szereplői, ami pedig azt eredményező, hogy fölpörög az árbérspirál, növekednek a bérkövetelések, mindenki elkezdi úgy árazni a termékeit, hogy még lehet emelni, még mindig tudom drágítani a termékemet, hogyha gond van, és az ugye kiszabadul a szellem a palaszból, akkor utána tényleg általában az a tapasztalat, hogy a makacsabb inflációt az sajnos csak egy recesszió segítségével lehet letörni, egész egyszerűen akkora kiigazítást, megszorítást, kereslet szűkítést kell végrehajtani, hogy az önmagában rövid idejű recesszióhoz vezet. És ugye hát ez az a félelem, amit talán most a kormány úgy próbál megakadályozni, hogy nem csinál olyan óriási kamatemeléseket, bízik abban, hogy az infláció várakozásai nem szállnak el nagyon, és amikor a magas energiaárakból fakadó átárazási döntések megszületnek, akkor talán magától lemegy az infláció, és akkor nem kell egy recessziót bekönyvelnünk azért, hogy eltűnjön a gazdaságból ez a makacs áremelkedés, amit most látunk.
És erre van esély, hogy így összejöjjön?
És hát ezt senki nem tudja, utoljára ugye ilyen típusú helyzet az olajválság idején volt, ami egészen más, így van, az egészen más gazdaságszerkezetű volt a világ, nagyon erősen olajfüggő, most ugyan ugye kevésbé vagyunk olajfüggők, de hát cserébe minden más energiának az ára is szépen drágul. Ugye ezek a az összes ilyen dolog az tulajdonképpen kísérletezés.
Csak hagyj emlékeztessem a nagy érdeműt, meg téged is arra, és most hittem, hogy ez az unortodoxia egyszer már bejött.
Már melyik, mi, hol?
Hát mondjuk, amit a Magyar Jegybank csinált korábban, ami ugye unortodox lépéseknek lettek minősítve, és azért voltak eredményei.
Hát nem olyan egyértelmű, ezt azért ez a kijelentés.
Majd a Pista megmondja.
Hát szerintem ez az unortodoxia, ez egy ilyen nagyon, nagyon olyan ködös és nagyon nagy gyűjtőfogalom, ami mögött nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy a jegybank csinált egy csomó dolgot egyébként nagyon helyesen az elmúlt években. Egy részüknél lehet mondani, hogy szerencséjük volt, egy részüknél lehet mondani, hogy helyesen láttak előre dolgokat. Akár a kamatcsökkentés megindítása annak idején, amikor ilyen nagyobb bajunk volt, akár az önfinanszírozási program nem voltak rosszak, emellett volt egy csomó olyan intézkedés, aminek a füstje nagyobb volt, mint a lángja. Ugye azért a gazdaságpolitika sosem megy a szomszédba az öndicséretért, uh-huh. és akkor ugye ez segít azért a bizonyítványt egy kicsit jobbra varázsolni, de összességében azt gondolom egyébként, hogy nem volt laikus a monetáris politika az elmúlt időszakban, még akkor is, hogyha egyébként nem is feltétlenül volt annyira unortodox, mint amennyire szerette magáról mondani. Tehát, hogy ez egy bonyolultabb dolog, valószínűleg nem itt fog itt megbeszélni a teljes bizonyítványát a jegybanknak. A mostani helyzet önmagában is elég izgalmas, hiszen azért azt gondolom, hogy történelmi szempontból is példátlan, hogy látunk egy ilyen 50 éve nem látott gazdaságpolitikai vagy gazdasági folyamatot, és a világ nagy régiói és közben Magyarország is teljesen más módon küzdenek ellene, és mint hogyha mi most éppen gondolkoznánk is, hogy pontosan hogyan kellene küzdeni, és ennek lehet, hogy a vesztese lesz a forint, hogyha így folytatódik, de ezt még egyelőre azért ugye annyit látunk, hogy tegnap elszállt 3,90-ig, azért ha jól megnézzük, akkor valójában az idén folyamatosan egy gyengülő tendenciában van a forint. Tehát amióta ez az olaj, vagy nem is olaj, hanem inkább energiakrízisnek nevezzük így nagyképűen elindult, vagy az év elejétől kezdve, ugye ilyen 355 körüli szint alól ment föl, ugye egyszer 400-ig, de hogyha kivesszük ezt a felszúrást, akkor is gyakorlatilag egy egyértelmű gyengülő trend van, aminek ugye itt elmondtuk, hogy van pár dolog, ami nyomasztja a forintot, emellett ugye ott van még a jogállamisági eljárás, az EU pénzek befagyásának lehetősége, és de ami nagyon fontos, és általában el szoktunk tovább feledkezni, az, hogy ugye van egy brutális cserearány romlása a magyar gazdaságnak, azzal, hogy az energia ára, gyakorlatilag a piaci energia ára ötszörösére emelkedett a mondjuk 2020-as szinthez képest, az azt eredményezi, hogy iszonyatosan megnő az energiaimport számlánk, vagyis a magyar gazdaságnak óriási mértékben növekszik az euró-dollár kereslete, amiből ki kell neki elégítenie ezt az import igényt. Ez pedig azt jelenti, hogy a forint piacon egy folyamatos növekvő eladói nyomás van. Ugye gyakorlatilag ez az, amikor azt látjuk, hogy a folyófizetési mérleg, vagy a külkereskedelmi mérlegünk az a többletből egy eléggé vaskos hiányba indul el. Ugye ez a jelenség, ez azt is jelenti, hogy a forinton folyamatosan van egy fundamentális alapú gyengítő tényező is, hogyha a többi területen lenne enyhülés, tehát a szomszédban nem lenne háború, rendeződnének a dolgok az EU-val, vagy legalább ez az olajembargó dolog valahogy tisztázódna, hogy hogyan van, az biztos segítene rövid távon a forintnak, de azért olyan nagyon, nagyon jól nem áll a forint szénája ebben a helyzetben, mindaddig, amíg az energiaárak nem konszolidálódnak egy kicsit, addig azért ez a forint bizony azért hát nem az erősödés irányába mutat.
Aha, oké, világos. Nagyon szépen köszönjük.
Szívesen.
Jó, sokkal
tisztában látunk.
Nagyon jó
volt. Egy okos ember mondta nekem a monetáris politikáról, hogy mindegy, hogy hülyeséget csinálnak-e, ha következetesek.
Hát nézd, a piacot nagyon jól tudja befolyásolni a monetáris politika, az biztos, és bizonyos szintig van is annak jelentősége, hogy a monetáris politika milyen narratívákat teremt meg a pénzpiacokon. A piacok nagyon szeretik a sztorikat, ugye, amik lehet hinni, és lehet átvédelni. Most úgy tűnik, hogy ezért nem egy jó sztori alakult ki ilyen szempontból a forint.
Értjük, hála neked, nagyon szépen köszönjük az iránymutatást.
Szép
napot. Minden jó, szia!
Hello.
Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mi történik a forint piacon, mitől ijedt meg egy miniszterelnöki beszédtől, mikor ennél keményebb dolgoktól sem szokott néha.